alábecsüljük Magyarországon a születéskor várható élettartamot, ugyanakkor a valóság sem mutat sokkal kedvezőbb képet. Mások mellett ez is kiderül a Prémium Egészségpénztár kutatásából. A felmérésben az egészségpénztári tagokat kérdezték az életmódjukról, vagy éppen arról, hogy milyen rendszerességgel mennek el szűrővizsgálatokra. A kutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a pénztár tagok jóval egészségtudatosabbak, mint egy átlag magyar állampolgár, ezt mondta a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója. Dr. Váradi Péter arról is beszélt, hogy Magyarországon a gazdasági fejlettséghez képest nagyon alacsony, mindössze 75-77 év közötti a várható élettartam, amivel például Kolumbia és Törökország is megelőz minket. A szakértő a kötelező állami szűrővizsgálatok esetleges bevezetéséről is kifejtette véleményét. Imre Lőrinc interjúja.
Ma Magyarországon, hogyha az egészségpénztárak népszerűségét figyeljük, hogyha a tagok létszámát figyeljük, a befizetések összegét figyeljük, akkor itt a közelmúltban milyen dinamikákról tudna beszámolni? Volt-e növekedés, vagy inkább stagnál a piac? Hogyan lehetne ezt jellemezni?
Magyarországon az egészségpénztári tagok száma most már meghaladja az 1,1 millió főt. Nyilván, mivel a családtagok is tudják a szolgáltatásokat igénybe venni, a ténylegesen az egészségpénztárral kapcsolatban lévő emberek száma az inkább a 3 millióhoz közelít. Az elmúlt pár évben, talán a Covid óta kifejezettebben, de az elmúlt két évben még inkább nem pozitív változások történtek az egészségpénztári piacon, tehát a befizetések 22%-kal nőttek tavaly, és ebben az évben is ugyanez a trend folytatódik, tehát hogy ilyen 22-25% közötti befizetés emelkedés is van, és a pénztáros csatlakozó tagok száma is növekszik örvendetesen, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az egészségpénztári tagság az egyre inkább elterjedt Magyarországon, és bár ez egy nagyon régi intézmény, hiszen 98 óta vannak egészségpénztárak, de gyakorlatilag az utóbbi pár év egy kifejezett reneszánszt hozott a pénztár fejlődésében, és nagyon sok új innováció jelent meg, illetve a pénztártagok is sokkal inkább fontosnak tartják ezt, és új pénztártagok is csatlakoznak.
Igen, azért is fontos, hogy minél nagyobb legyen a részaránya a társadalmon belül az egészségpénztári tagoknak, mert hogy ők jóval egészségtudatosabbak, mint egy átlag magyar állampolgár. Elég nagy a differencia?
Igen, egy nagyon jelentős differencia van. Nyilván van egy, hogy mondjam, a kiválasztódásnak is szerepe ebben, hiszen nyilván egészségpénztárhoz az csatlakozik, akinek valami fajta gondolkodása a saját egészségéről, illetve a felelősségéről van. De mi nagyon reméljük azt, hogy ez nem csak ilyen módon áll fel ez a kapcsolat, hanem fordítva is, hiszen az egészségpénztárak jelentős része komoly erőforrásokat fordít arra, hogy az egészségtudatosságot növelje, információkkal lássa el a pénztártagokat, esetleg segítsen is az ellátások megszervezésében. De mindezeknek az eredője az az, hogy azt látjuk az általunk kitöltött kérdőit alapján, hogy jóval egészségesebbek az egészségpénztári tagok, pontosabban egészségesebben élnek, alacsonyabb köztük a dohányzás aránya, például 80%-uk nyilatkozik úgy, hogy nem dohányzik, ez az arány jóval magasabb a dohányzás aránya az átlagos magyar populációban, 40%-uk azt mondja, hogy sportol, rendszeresen bírja a vérnyomását, laborvizsgálatokra jár. Tehát mindenképpen az látszik, hogyha az egészségtudatosság szempontjából a pénztárkolók azok valóban a magyar élcsapatot alkotják.
Nem említette a szűrővizsgálatokat, de ebben a tekintetben is folyamatosan érkeznek a felhívások, hogy az mennyire fontos lenne elmenni preventív jelleggel, megelőző jelleggel, mégsem tesszük. Teszik-e viszont a pénztártagok, és mennyire lesújtó a helyzet egy átlag magyar állampolgár esetében ebből a szempontból?
Igazából itt egy picit árnyalni kell a képet, hiszen hogyha most nemzetközi statisztikákat nézünk a magyar szűrővizsgálati részvételi arány tekintetében, akkor rettentő alacsony számokat látunk, 30%, 16%, attól függ, hogy milyen szűrésről van szó. Mondjuk egy méhnyakrák szűrés esetén olyan 30% körül értékről, ami mondjuk Svédországban 80% fölötti. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy itt az adott szolgáltatással is probléma lehet, hiszen az állam csak azokat a vizsgálatokat tekinti szűrővizsgálatnak a statisztika szempontjából, amik ebben a behívásos szűrőprogramban zajlanak le, míg a magyar gyakorlat ugye az, hogy a hölgyek a saját nőgyógyászuknál végzik el ezeket a vizsgálatokat. Tehát, hogy igazából a statisztika szempontjából tényleg nagyon rossz helyzetben van Magyarország, ennél valószínűleg valamivel jobb a tényleges szituáció, de így is sokkal alacsonyabb a szűréseken való részvételi arány. És itt is azt látjuk, hogy a pénztártagok esetében, akik a válaszokat kitöltötték és választottak erre a kérdésre, jóval magasabb ez. Tehát a két éven belül elvégzett vizsgálatok száma, ez gyakorlatilag a magyar statisztikának a kétszerese, két és félszerese. Segítenek ebben a szűrővizsgálatot szervező pénztárak is, a prémium pénztárnál például volt mammográfiai szűrés, egy 95%-os megjelenési arányal több mint 1000 vizsgálatot csináltunk, de csináltunk kolonoszkópiás, tehát ilyen vastagbél rákszűrést, ott is nagyon, nagyon magas arányban jelentek meg az érdeklődők.
Kérdezték a pénztári tagokat azt illetően is, hogy mit gondolnak, mit satszolnak, mennyi Magyarországon a várható élettartam, és itt az elmúlt időszakban elég sok politikusi ígéretet is hallhattunk arról, hogy a következő ciklusukban, például Kukáért Budapest főpolgármester is azt mondta, hogy szeretné érezhetően emelni ezt a várható élettartam szintet, de kormányzati oldalról is, hogy 2030-ig benne legyünk az EU 5 legélhetőbb országában. Most mekkora az átlagos várható élettartam Magyarországon? Mennyire lehetne ezt javítani ön szerint?
Az általános jelenség az az, hogy az emberek általában negatívabban látják a várható élettartamukat, mint az, mi az a tényleges. Tehát most Magyarországon attól függ, hogy milyen statisztikát nézünk, ilyen 75 és fél és 77 év között van a születéskor várható élettartam. Ugyanakkor a mi válaszadóink is, különösen a fiatalabbak, a 45 év alattiak, 70%-ban ilyen 70 év körülre tippelték ezt a várható élettartamot, tehát alacsonyabbra rakják az embereket. Valahogy pessimisták ezzel kapcsolatban vannak ezek az egészséggel is, meg ugye a nyugdíjjal kapcsolatos ilyen általános mondások, hogy én azt úgyse érem meg általában az ember valahogy nem gondol arra, hogy ő még 85 éves korában is élni fog, de tény az, hogy egyre többen örvendetesen, egyre többen érik meg ezt a kort Magyarországon is, de összességében nem jó a helyzet, hiszen szintén különböző rangsorokat lehet nézni, de Magyarország általában ugye a 73. vagy a 110. hely körül van a várható élettartami rangsorban, tehát nagyon-nagyon hátul ahhoz képest, hogy mondjuk az anyag lehetőségei, meg egyáltalán az ország fejlettségi színvonal, ahol áll. Tehát, hogyha ilyen példákat akarunk hozni, akkor azt azért kevesen gondolnák így első kérdésre, hogy mondjuk Kolumbia vagy Albánia sokkal magasabb várható élettartalmal számol, mint mondjuk Magyarország. Tehát Közép-Kelet-Európa egy ilyen eleve is egy általában egy kicsit alacsonyabb várható élettartalmot mutat. A balti államok is érdekes módon ide csatlakoznak ugye Európában, és ez nyilván nagyon nagy részben az életmódnak köszönhető, és a társadalmi attitűdöknek, illetve nyilván a szűrővizsgálatoknak, és sokkal kisebb mértékben a mondjuk az egészségügy ellátási színvonalának, hiszen olyan országok előznek meg bennünket, mondjuk Törökország, ahogy említettem, Albánia, Kolumbia, és sokan mások, Puerto Rico például, ahol nyilván nem azzal tűnnek ki, hogy a legmagasabb az egészségügyi ellátás, hanem sokkal kevesebb ember kerül be ebbe az ellátásba.
Magyarországon bár van változás ebben a tekintetben, de mondhatjuk úgy, hogy egy kicsit a szocialista örökségünkből kifolyólag sok területen azt mondjuk, hogy hát majd az állam megoldja, majd az állam fizet nyugdíjat, majd az állam gondoskodik az egészségünkről, az ellátásunkról. Mekkora a változás ebben a tekintetben, hogy kinek tulajdonítjuk a felelősséget azért, hogy tényleg az egészségünket ápolja, megóvja?
Tehát a pénztártagok, akiket megkérdeztünk, az ő véleményük alapján azt lehet mondani, hogy körülbelül, hogyha mondjuk 100%-ot veszünk erről a teljes felelősségre, akkor ebből 53-at ezt az egyénnek tulajdonítják, tehát azt mondják, hogy 53%-ban saját maguk felelősek azért, hogy milyen az egészségük, 35%-ban körülbelül az államot, 8%-ban a munkáltatót és 6%-ban a családot. Ez nyilvánvaló, hogy nekünk nincs összehasonlítási alapunk, ez egy pillanat felvétel a mostani pénztártagokról. Vélhetően a teljes magyar populációban ez az arány nem így néz ki, hanem esetleg nagyobb felelősséget rónak az államra, és kevesebbet tartanak meg saját maguknak. De gyakorlatilag ugyanebből a témakörből felmerült még egy dolog az állami felelősséggel kapcsolatban, hiszen a közelmúltban néhányszor fölröppentek azok a hírek, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat kötelezővé tennének, és erről is megkérdeztük a pénztártagokat. adagokat. Itt is az látszik, hogy az emberek, a mi válaszadóinknak egy jelentős része, 50%-a úgy gondolja, hogy egyetértene egy kötelező szűrővizsgálati rendszer bevezetésével, 30% az egyetértene, de csak azokon a betegségek esetén, amik esetleg másokra is veszélyesek, ilyen mondjuk klasszikusan mondjuk a TBC, ami most is van, vagy HIV, vagy más fertőző betegségek, és csak 10-14%-uk, a hölgyeknek nagyobb 14%, a férfiaknak 10%-a mondta azt, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy kötelező legyen a szűrővizsgálat, 6% az nem tudott erre válaszolni. Hogyha másképp tesszük fel a kérdést, és azt kérdezzük, hogy akik részt vesznek a kötelező szűrővizsgálaton, azoknak legyenek-e előnyeik a magyar egészségügyben, itt már nagyobb az elfogadottság, vagy inkább azt mondom, még nagyobb, mert a férfiak 75%-a, a nők 2/3 mondja, hogy ő ezzel egyet értene. Ha arra kérdezünk rá, hogy milyen lehet ez az előny, akkor inkább a pénzügyi előnyöket fogadják el most az emberek, tehát azt mondják, hogy fizessen kevesebb járulékot, vagy kapjon valami pénzügyi, más pénzügyi előnyt az egészségügyi igénybevétele során, és kevesebben fogadják el azt, hogy a szolgáltatás igénybevételben legyen különbség, tehát hogy esetleg az, aki nem ment el szűrővizsgálta, vagy nem gondozta kellően az egészségét, az mondjuk a várólistán hátrébb kerüljön, vagy alacsonyabb színvonalú szolgáltatást vegyen igénybe. Tehát mindenképpen megjelenik a felelősség, az egyén felelőssége, és ezt a felelősséget a mi pénztártagjaink gyakorlatilag úgy is el tudják képzelni, hogy ha nem gondozzák megfelelően az egészségüket, akkor hátrányba kerülnek, hogyha megfelelően gondozzák, akkor pedig előnybe kerülnek a magyar egészségében.
Ezek akár úgymond tippekként is felfoghatók, vagy javaslatokként is felfoghatók lehetnek majdan a jogalkotó számára, de még nagyon röviden, ön szerint ezek csak sajtóban felröppent híresztelések a kötelező szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, vagy reális, hogy tényleg néhány éven belül megvalósulhatnak Magyarországon?
Azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hiszen ahogy az előbb is megbeszéltük, Magyarország nagyon-nagyon rosszul áll a fejlettségi színvonalhoz képest a várható élettartamban. És van még egy mutató, ami nagyon fontos, ez az úgynevezett megelőzhető halálozás, ebben is Európában az utolsó helyen állunk. Tehát, hogy mindenképpen tennünk kell valamit, ugye két dolog adódik, az egyik ugye az életmód, amit nyilván felvilágosítással, különböző programokkal lehetne változtatni, a másik pedig, hogyha az életmódot nem tudjuk változtatni, vagy kismértékben tudjuk változtatni, az az, hogy időben kiszűrjünk olyan betegségeket, amiket meg lehet gyógyítani, ahelyett, hogy belehalnánk. Tehát, hogy a gondolkodás iránya, azt gondolom, hogy teljesen logikus, és nem elkerülhető, és nem is tabu téma erről beszélni, hogy ezt a típusú felelősséget növeljük. Én egyetértek azzal, hogy ezzel foglalkozunk, nyilván erről kell lenni egy társadalmi vitának, de mindenképpen valami fajta motivációt be kell a rendszerbe építeni. Természetesen úgy, hogy te figyelembe veszik azt, hogy vannak olyan hátrányos helyzetű közösségek, emberek, akik vélhetően részben az oktatás, részben az életmód, részben mindenfajta más paraméter mellett sokkal kevesebb eséllyel tudják ezt igénybe venni. Tehát csak a büntetés és csak a ő esetünkben a kizárás, az nagyon rossz következményekkel járna, de szerintem ilyenben senki sem gondolkodik, tehát hogy mindenképpen valami igazságos és arányos jutalmazás és büntetést kellene bevezetni, hogy a rossz statisztikákon azon tudjunk javítani, és hát nem a statisztikákon kell javítani, hanem az életminőségen, illetve a jó egészségben eltöltött életében.
Dr. Váradi Pétert, a Prémium Egészség Pénztár vezető stratégiai tanácsadóját hallották. 6 óra 53 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, 7 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már az orosz-ukrán háború a téma, a vonalban pedig Benderzsevszky Anton, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója lesz.